szeretném megtörni azt a fajta gyakorlatot, hogy Máté evangéliumát olvassuk vasárnapról vasárnapra. Ma pünkösd napja, illetve holnap pünkösd napja van, és ezzel az ünneppel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. És ebből fakadóan az apostolok cselekedeteiből, a második fejezetből, az első verstől kezdődően szeretném felolvasni Isten igéjét, egészen a 13. versig, majd utána még a 37. verstől is néhány verset. Ez az apostolok cselekedetei második fejezetének első versétől olvasom. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyáján megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzetek között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozaliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmékodtak mindnyájan, és nagy zavadban kérdezték egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édes bortól részegedtek meg. És ugye itt egy viszonylag nagy részt szeretnék átugorni, tudjuk, hogy itt Péternek a beszédéről az, amit kihagyok, ami arról szól, hogy bebizonyítja ennek a tömegnek, aki mindenki a saját nyelvén hallotta Péter szavait, bizonyságtételt, hogy Jézus a Krisztus. Tehát a 37. verstől folytatva. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Holnap lesz igazán pünkösd napja. Ugye a pünkösd szó, maga ez a szó, ugye a Pentakosz 50-ből jön. Ugye az 50 nap ez úgy jön össze, hogy miután Jézus feltámadt húsvét vasárnapján, utána 40 napig volt még a tanítványaival. Utána ragadtatott el, nem is ragadtatott, hanem ment fel a mennybe. És a következő 10 nap az, amikor a tanítványok együtt voltak, de egy picit tanástalanul nem tudták, hogy mi lesz, mi következik ezután. És az a 10. napon olvassuk ezt a mai igeszakaszt. 10. napnak a történése az, amiről itt az apostolok cselekedeteiben olvasunk. Én úgy gondolom, hogy sok embernek nehezen érthető ünnep ez a pünkösd. Mert ugye itt szent lélekről, szent szellemről van szó, valami tüzes lángnyelvekről, valami olyanról, aminek ugyan volt egyfajta megtapasztalása, de mégis ez a szent szellem, ez a szent lélek, ez nem megfogható dolog. Nem lehet oda tenni az asztalra, nem lehet bizonyítani a jelenlétét. Ugyan lehet róla könyveket írni, nagyon sokan írtak róla könyveket, de sokkal fontosabb az a fajta igazság, hogy a Szent Szellemnek a valóságát, erejét, azt csak megtapasztalás által tudja valaki magáévá tenni. Tehát nehezen érthető ünnep sok embernek. Nem lehet könnyen elmondani, hogy mi is történt itt, hanem ezt valóban átélni kell személyesen. Talán, ha a karácsonyhoz és a húsvéthoz szeretném hasonlítani, ugye a karácsonyra azt mondjuk, hogy a szeretet ünnepe. Ez a szeretet ez abban lett teljes, hogy az Atya elküldte egyszülött fiát ide a földre értünk. A húsvét a megváltásnak és a feltámadásnak az ünnepe. Az, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi az Atya igazsága legyünk ő benne. És a pünkösd, én úgy gondolom, hogy a pünkösd az újjászületésnek az ünnepe, a Szent Szellem kitöltetésének az ünnepe, és az eklézsia, a gyülekezet létrejöttének az ünnepe. Annak a bizonyítéka, hogy velünk az Isten, de nem csak velünk, hanem bennünk akar lenni. Ez talán a teljes igazság, ez talán a legjobban kifejezi azt, hogy pünkösdnek mi az igazi misztériuma. Karácsonykor és húsvétkor azt látjuk, hogy az Atya és az ő egyszülött fia mit tett értünk. Pünköskor azt élhetjük át, és pünkösd által minden ember azt élheti át, hogy a Szent Szellem mivé tud átformálni minket. Mit tesz bennünk? Hogyan formál át minket? Mit akar elvégezni bennünk? De az is igaz, hogy az ő akarata, amelyet Szent Szellemén keresztül akar mindannyiunk számára kiteljesíteni, csak akkor valósulhat meg az életemben, hogyha a saját akaratomat én alárendelem neki. Még Csaba felolvasta ezt az Ószövetség igét, én is hadd olvassak föl Jeremiás könyvéből egy igét, mégpedig a Jeremiás 31-ből, a 33. verstől, hanem milyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsőjükbe helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arról, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Amiben ez az ige szakasz hangsúlyos, hogy hogyan újítja meg az Úr az ő törvényét, hogyan teszi személyessé, élhetővé, átélhetővé, átformáló erővé, ahogy itt le van írva, hogy törvényemet a belsejükbe helyezem, és a szívükbe írom be, és ezáltal lesz ő Istenünk. Én úgy gondolom, hogy pünkösd által betekinthetünk az Istennek a munkájába, a műhelyébe, hogy mi történik ott, hogy mi is igazándiból az evangéliumnak a lényege, mi is, hogyan valósul meg Isten ügyterve. És az a csodálatos, hogy ezt nem csak globálisan nézhetjük, hanem ezt észrevehetjük, ezt megtapasztalhatjuk a saját életünkben is. Azt tenném még talán hozzá, hogy ez az egész folyamat, amiről itt az apostolok cselekedeteiben is olvastunk, hogy ezekből a bátortalan apostolokból hogy tört ki az a fajta igazság, amit ők Jézus Krisztusról megértettek. És ez a szívében nyitott sokaság, hogy értette meg ennek az igének az igazságát, és hogy fogadta be. Ez mutatja igazániból a Szentléleknek, a Szent Szellemnek a munkáját. És ez rögtön hozzátenni, hogy ez a fajta megtapasztalás, ez a fajta vezetés, ez csak is hitáltal lehetséges. Aztán ebben a mai ige szakaszban azt látjuk, hogy ez az ige, ez a Krisztust, mint megfeszítettet, és Krisztust, mint győztes királyt, a bűn fölött győztes királyt bemutató Péteri igehirdetés, ez nagyon sok emberhez eljutott. 3000 emberhez eljutott. Több emberhez is eljutott ez az ige. De 3000 ember volt, aki a szívébe fogadta. Ezt talán úgy jellemezhetném, hogy 3000 ember volt, akinek személyessé vált ez az üzenet. És a Szentlélek, a Szent Szellem mindig személyes üzenetet akar mindannyiunk számára elmondani. Hadd hozzak erre egy példát. Nagyon bennem van, körülbelül egy olyan 3-4 évvel ezelőtt történt. Ugye sokan tudják, én Szombathelyen sokat tartózkodom, most meg aztán főleg. És egyszer egy parkolóban éppen parkolóját váltottam, és mivel ez a parkoló a városnak egy viszonylag frekventált helyén van, hát ott is voltak ilyen kéregető hajléktalanok, akik az éppen a jegyautomatához sorban álló embereket szólították meg, hogy valami fajta alamizsnát adjanak. És egy ilyen emberrel, egy ilyen hajléktalan emberrel aztán beszédbe legyettem, és úgy szót követett, egy kicsikét próbáltam rávilágítani arra, hogy nem ez a teljes jó megoldás, hogyha itt kéreget. És aztán, hogy valahogy szinte teljesen véletlenül ugye elkezdtem mondani az ő életét, mentegetőzött, hogy miért került ide. Szokásos történetnek nevezhető, elvált, mindenét a feleségére és a gyerekére hagyta, nem volt munkahelye, nem volt hol aludnia, sajnos, hogy az alkoholizmus útján is elindult. Tehát majd, hogy nem azt lehet mondani, az egy sajnos egy szokásos történet. De amiben nekem nagyon személyes volt, és úgy elkezdtem beszélgetni, hogy mi a megoldás. Mi a megoldás? És valami ilyet mondott nekem, amit lehet, hogy talán nem tudok pontosan visszaadni, hát honnét tudhatnád te ezt, te nem vagy ebbe benne. Mert hát valóban nekem családom van, nekem munkahelyem van, nekem új életem van, mindezeket a dolgok megvannak nekem. És azt válaszoltam neki, hogy teljesen igazad van, én már az élethelyzetekben nem vagyok jelen. Nem voltam rész, nem tudom ennek a nehézségét, nem tudom ennek a nyomorúságát, nem tudom ennek a küszködését. De van valaki, aki ismeri ezt az egészet. Van valaki, aki tudja, ismeri ezeket a helyzeteket, tudja, ismeri ezeket a szenvedéseket, ezeket a gyengeségeket, ezeket a feladásokat, ezeket a küzdelmeket. Mégpedig Jézus Krisztus, aki minden ilyen élethelyzetet ismer. Hiszen az összes bűnt, az összes nehézséget, az összes nyomorúságot magára vette. Nem csak az enyémet, hanem ennek a hajléktalannak is, és mindannyiunknak a bűnét. Azért, hogy nekünk életünk lehessen. És ezt mondtam el neki, és az volt a válasz, hogy hát ugyanazt mondod, mint a lelkészünk. Hát ez az igazság. Mert ez az igazság. Miért mondtam én ezt el? Mert úgy gondolom, hogy a Szent Szellem is így működik. Ezt az igazságot, hogy Jézus Krisztusban van a bűneinknek a megváltása. Jézus Krisztusban van mindarra megoldás, amivel mi küszködünk. Jézus Krisztusban van az új életnek az alapja. Ezt személyesen a Szent Szellem akarja mindannyiunk számára kijelenteni, elmondani. Ahogy ennek az embernek a számára, az én számomra is, és mindannyiunk számára, ő akarja újra és újra elmondani. De nem csak elmondani, hanem megerősíteni is ebben. Megerősíteni is ebben. Hogy vezet a Szent Szellem? Erre hadd hozzak egy példát, lehet, hogy nem annyira jó példa, de majd a testvérek eldöntik. Én valahogy úgy gondolom, hogy mindegy tandem bicikli. Ismerjük, milyen a tandem bicikli. Ugye ketten ülnek rajta. Nagyon szép és jó. Két kormány van, két ülés van, két pedálsor van, de csak az első, aki elülül, ő neki a kormány az, ami kormányozható. Ő az, aki meghatározza, hogy merre menjen. És a lánc is ugye egybe van kötve, a két kerék is együtt mozog, tehát egyszerre kell mozogni. Talán így vezet a Szent Szellem is, a Szentlélek is mindannyiunkat. Hogy egy ilyen ikerbiciklin ülünk, így akar vezetni, de ő neki kell előülnie. ő neki kell meghatározni, hogy merre megyünk, ő neki kell diktálni a tempót, ő tudja, hogy hova akar minket vezetni. Mi van akkor, hogyha cserélünk? Vagy a hátsó is elkezdi rángatni a kormány? Teljesen haszontalan. De ha cserélünk, akkor az azt jelenti, hogy majd én meghatározom, hogy hova menjünk, én diktálom a tempót, hát abból nem sok jó származik. Abból nem jó sok jó származik. És mi következik ebből? Ha ezt felismeri az ember, akkor újra azt mondja, Uram, te ülj előre. Te ülj előre. Valahogy így akar vezetni, hogy át kell adnunk a vezetést neki. És ahogy Pál apostol mondta, hogy nékem alább kell szánnom ahhoz, hogy ő növekedhessen bennem. Ez is egy törvényszerűség. Ha én nem szállok alá, ha én nem engedek neki, akkor ő nem tud növekedni. Márpedig a Szent Szellem, a Szent Lélek növekedni akar mindannyiunkban. Nem csak lakozást akar venni, mint ahogyan itt ennek a 3000 embernek az életében, a szívében lakozást vett, hanem növekedni akar. És csak akkor tud növekedni, ha én engedek neki. A Golgotai kereszt által az történt, hogy mi lettünk az Istenéi, Pünkösd által pedig az történt, hogy Isten lesz a miénk. Úgy jellemzi Jézus a Szent Szellemet, akit elküldött nekünk, miután ő elment, hogy helyet készítsen az Atyánál nekünk, akik hiszünk benne, mindazoknak, akik hisznek benne, hogy vigasztaló lelke, pártfogó lelke, az igazság lelke. És ez mind egy-egy fajta jellemző, de mind igaz a Szent Szellemre. Talán azzal kezdeném, hogy az igazság lelke. A Szent Szellem addig nem tud bennünk lakozást venni, és addig nem tudja kifejteni az ő munkáját, amíg azt a fajta igazságot el nem fogadjuk a saját életünkre, hogy mi bűnös emberek vagyunk, hogy mi rászolgálunk az ítéletre, a jogos ítéletre, de Isten Krisztusban, aki elszenvedte helyettünk a jogos büntetést, Krisztusért megkegyelmez nekünk. Ez az igazság. Ennek az igazságnak az elfogadása nélkül a Szent Szellem nem tud bennünk lakozást venni. Ez az alap. Olyan érdekes, hogy itt az első igehirdetéskor, amit az apostolok cselekedeteiben olvastunk, mindenki a maga nyelvén hallotta. Ugye hát ezt lehet valóban úgy is értelmezni, és kell is úgy értelmezni, hogy itt az ige le van írva, hogy olyan sok helyről jöttek a földközi tengernek a medencébe, és mindenki a saját nyelvén hallotta. De lehet ezt úgy is értelmezni, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta, hogy mindannyiunknak a saját nyelvünkön, a saját életünkre szóló igazságot akarja kijelenteni a Szent Szellem. A saját nyelvünkön szól, azokkal a dolgokkal akar szembesíteni, azokkal az igazságokkal akar minket, hogy mondjam, igenis szembesíteni, amik valóban ott vannak az életünkre. Mert lehet, hogy másként szólít meg a Szent Szellem egy olyan embert, aki egy megkötözöttségben van, meg másként szólít meg egy olyan embert, aki úgy gondolja, hogy ő jó, a jó cselekedetekkel tökéletesen tiszta lehet Isten előtt. De mégis mindannyiunknak ugyanazt a fajta igazságot, és ugyanazt a fajta megbocsátást, vigasztalást, és ugyanazt a fajta ajándékot akarja adni. A megszólítás, a nyelv más, de a végeredmény, az ajándék az ugyanaz. Nem tudom, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki hasonlít ahhoz, amit itt Lukács evangéliumában is olvasunk, a vérfolyásos asszonynak a története. Ugye azt olvassuk, hogy 12 éve szenvedett már abban a betegségben, és mindent megpróbált. Mindent megpróbált. De azt tudhatjuk, hogy akármit próbálunk meg, az igazi gyógyír a szívünkre, az igazi gyógyír az életünk, hogy mondjam, tehát békességére, az csak egyedül Jézus Krisztus lehet. Csak egyedül azáltal, hogy ő a szívünkbe költözik, és a Szent Szellem lakozás vesz bennünk. Ugye hát én nem voltam jó matekból, bevallom őszintén, aztán mégis műszaki főiskolára mentem, de ez egy másik történet. De ugye az Ildi talán jobban tudja, van a halmaz elmélet. A halmaz elmélet az, hogy az egyik halmaz nagyobb, és a másik benne van. És ezt azért mondom, mert pünkösthöz, a Szent Szellem kitöltetéséhez szinte szükségszerűen hozzátartozik annak az igazságnak a felismerése is, amiről Jézus már szólt, hogy az Atya, az ő egyszülött fia, és az elküldött Szent Szellem az egy és ugyanaz. Egy és ugyanaz, de mégis három különböző megnyilatkozási forma. És ezzel kapcsolatban hadd olvassam föl a testvéreknek János apostol leveléből, János apostol evangéliumából. A 14. fejezetből, a 20. verstől kezdve. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki a magamat. Kijelentem neki magamat. Hogyan is van ez? Ki van kibe? Milyen egyszerűen és világosan megtapasztalható ennek az igazsága, amit itt leírt János apostol. Azzal, hogy a Szent Szellem a lakozást vesz bennünk. Hogy mi az Atyában vagyunk elrejtve, de a Szent Szellem által értjük meg ezt a védettséget, hogy ő bennünk él. Milyen csodálatos. Hogy nem az kell most akkor, hogy ki, hogyan, miképpen, hanem ennek a megtapasztalásnak, ennek a bizonyosságnak az igazságára akar mindannyiunkat eljuttatni. Mi az... Ebben aztán tényleg nem tudok már, és lehet, hogy egy ilyen vékony égre megyek, de ugye visszatérve erre a harmazelmetbe, hogy a kisebbik van bent ugyan nagyobban, akkor az azt is jelenti, hogy a kisebb az teljes mértékében azonosult a naggyal. Aztán lehet, hogy ez így nem igazán, hogy mondjam, tehát jó megfogalmazás, de talán a lényeg itt azon a szóma, hogy azonosulás. Ennek az igazságnak, amit előbb felolvastam, ennek az azonosulásával úgymond jelentjük ki, hogy igen, Uram, ezt én akarom. Ennek a valóságát szeretném élni. Hogy a Szent Szellem bennem lakozik, és ezáltal vezet engem. És ezáltal azonosulhatok az Atya akaratával. Tudhatom, hogy mi a célja az én életemmel, tudhatom, hogy mi a célja a körülöttem élőknek az életével, tudhatom, hogy mi az igazi célja a minden emberrel. Azt olvassuk itt, hogy amikor Péter hirdette az evangéliumot ennek a sokaságnak, akkor mintha szíven találták volna őket. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy megérezték ennek az igazságát. Mi nekünk a szívünkig hatolt-e már ez a fajta igazság? A szívünkig hatolt-e már? És ha szívünkig hatolt, akkor tudhatjuk azt, hogy A Szent Szellem belül akarja elvégezni a munkáját először. Először a szívben végzi el a munkáját, és ennek kihatása van az ember életére. Akár a fizikai létére, de az emberi társadalmi kapcsolataira is, tehát gyümölcsöket terem. Mi a Szent Szellem, Szent Léleknek talán két olyan dolog van, illetve három, amit ki lehet emelni, amit kapunk ő általa. Egyrészt a hit ajándékát, hogy hiszem, hogy mindaz, ami a Bibliában leírta, hogy János is imádkozta, illetve mondta, hogy az Isten szava, amit nem emberek írtak, hanem az Isten kijelentése, az Isten igazsága. Aztán a másik, hogy a léleknek, a szellemnek vannak gyümölcsei. Amikor arról beszélünk, hogy belülről akar átformálni minket, akkor ennek gyümölcse kell, hogy legyen az életünkben. Termő gyümölcse kell, hogy legyen az életünkben. Ugye az a Galata levélben van leírva. És van még egy, vannak a lélek ajándékai. Olyan dolgok, amikkel mi addig úgy gondoljuk, hogy nem is rendelkeztünk. De azért adja őket, hogy azokat használjuk. Használjuk föl az ő dicsőségére, az átformálódásra, az átformálódásunkra. Milyen csodálatos, az 1 Korintus 1.21-ben le van írva. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Ez is egy olyan igazság, amit a Szent Szellem által értünk meg. Hogy az, ami sok embernek, a világnak bolondság, az Isten igéje, az nekünk az üdvözítésünknek az alapja. Az üdvösségünknek az alapja, az életünknek az alapja. Tehát a Szent Szellem az ő munkáját mindig belül kezdi el végezni, a szívben. És ennek a munkának az eredménye viszont megjelenik az ember életében is. Más lesz az irányultsága, elhagy olyan dolgokat, amelyek nem voltak kedvesek Istennek. Úgy is mondhatnánk, hogy krisztusi jellemvonásokat vesz föl. Olyan jó ezeken elgondolkozni, hogy mik a mi krisztusi jellemvonásaink. Vannak nekünk krisztusi jellemvonásaink? Kell, hogy legyenek. Mert aki Krisztusban van, akinek új élete van, annál az az átformálódás, ez valóság kell, hogy legyen. Talán még három dolgot szeretnék említeni itt az idő rövidsége miatt. Az egyik az, hogy nagyon hangsúlyos volt nekem itt ebben az apostolok cselekedetei részben az, hogy amikor arról ír az ige, hogy az a 3000 ember szíven találta a hallott ige, és megkérdezték Pétert, hogy mit cselekedjünk, és megütették, hogy meg kell térniük, és kapták a Szent Lelket, akkor utána erről a 3000 emberről nem úgy beszél itt a 41. versben, hogy akik pedig hittek, beszélének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 ember csatlakozott hozzájuk, hanem az van ide írva, hogy mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Miért? Mert az Istennek a lélek a fontos. Hiszen a teremtéskor is adta belénk az ő lelkét, szellemét. És ennek a megújítása, ennek az újjáteremtés, az újjászületés az, ami fontos. Hiszen tudjuk, hogy a testünk az halandó. Akárhogy kapálózunk is ezen igazság ellen, de ez igaz. Viszont a lélek az örök. Mert az Istentől van, és az Istenhez kívánkozik vissza. És nem mindegy, hogy hova jut. A másik két dolog az, hogy Mit mond ez az ige, ez a bátorító ige, a Szent Szellemnek, a kitöltetésének az igéje azoknak, akik már ismerik ennek a valóságát. Akik már átélték ezt a fajta szabadítást, átélték azt, hogy a szívükbe költözött Jézus. Átélték azt, hogy a belső újjászületet, a belső, az új ember az él, és ennek vannak gyümölcsei. Mit mond mégis ő nekik? Én két igét szeretnék ezzel kapcsolatban idehozni a testvérek elé, amin én is nagyon erőteljesen elgondolkoztam. Az egyik a Jelenések könyvéből, a második fejezetből, az Efezusi gyülekezetnek írt levélrészlet. Jelenések 2:1-től olvasnám. Az Efezusi gyülekezet angyalának írd meg ezt. Írd meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet tüze. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Itt mond itt az ige. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretetnek a tüze. Mit látunk itt ennek 3000 embernek, 3000 léleknek az életében? Azt, hogy kitartóak voltak utána az imádkozásban, az adakozásban, az egymás terhének a viselésében, a dicsőítésben, minden olyan dologban, ami az Istennek az igazságát és a dicsőségét szolgálta, amivel megmutathatták, hogy kihez tartoznak. Ismerjük ezt az első szeretet tüzét? Mindenkinek kell ismerni, aki megtért. Amikor felismerte az, hogy velem az Isten, megbocsájtattak a bűneim. Ennek az igazság, ennek a hatalma és az Isten szeretete megragadott. Az első szeretet tüze. Jó ezt megvizsgálni, az első szeretet tüzen lobog-e a szívemben. Teszem a dolgomat, van kitartás, van teherviselés, mindahogy itt leírja az efeszusi gyülekezetet, ahogy bemutatja az ige, de nem-e megszokásból élem a hívő életemet? Vagy tudom a gyengeségeimet, de tudom az erősségeimet is nagyjából, tervezhető az életem. És a megszokás vezet, nem a lélek. A megszokás vezet és nem a Szent Szellem. Mert az első szeretet tüze már nem ott ég a szívemben. Tudok mindent, tudom ezeket az alapdolgokat, de ennek az alapdolgokban én meggyökereztem, de nem lépek tovább. Nem engedek a léleknek minden nap. Nem ő vezeti azt a tandembiciklit. Az első szeretet már nem lobogott bennem. Miért nem jó ez a helyzet? Mert nem engedjük ezáltal, hogy a Szent Szellem megmutassa az ő erejét az életünkben. Megmutassa az ő erejét az életünkben. Az a jó hír ebben, hogy az önvizsgálat és a megvallás után újra föllángolhat a lélek ereje mindannyiunkban. Újra föllángolhat. És hogyha ez a tűz, ez fellángol, akkor megvilágít nagyon sok mindent újra az életünkben. Helyre kerülhetnek a dolgok. A másik, ami szintén úgy gondolom, hogy nekem is a szívemre helyezte, és úgy gondolom, hogy szeretném átadni a testvéreknek, az elmúlt alkalommal hallottunk a talentumokról. A talentumokról, ugye arról, aki az Urától 5 talentumot kapott, aztán 2-t, aztán 1-et. Tudjuk azt, hogy az 5 és a 2 az kamatoztatta, míg az 1 elásta, és amikor visszajött az ura, akkor visszaadta neki, de az ura úgy jellemezte, hogy gonosz szolga. Mindannyian kaptunk lelki ajándékot. Azáltal, hogy Krisztusé lettünk. Láttuk Pétert, látjuk az apostolok cselekedetében a többi apostolt is, látjuk Pált, hogy mi voltam és mivé lettem én. Persze mondhatjuk, hogy hát nem lehet mindenki Péter, nem lehet Pál. De az sem lehet, az sem igaz, hogy a lélek valakit, akit elhív, akinek új életet ad, azt nem akarja felruházni bizonyos tulajdonságokkal, ismerettel, bizonyos fajta olyan képességekkel, amivel használni akarja őt arra, hogy hirdesse az evangéliumot. Tudjuk, hogy ennek nagyon sok fajtája van, ahogy Pál apostol a korintusi levélben is ír ezekről. Nagyon sok fajtája van. De itt az a biztos, hogy mindannyian kapunk ilyen ajándékot. És ugye itt kapcsolódnák talán ehhez a talentumos példázathoz, hogy mi ezt az ajándékot kamatoztatjuk, vagy elássuk. Mert ha elássuk, vagy én elásom, akkor az azt is jelenti, hogy nem azzal foglalkozok. Elástam, de egyébként teszem továbbra is a saját életemet. Minden megy a régi kerékvágásban. Megvan már az üdvösségem, halleluja, tökéletes, de ugyanúgy megy az életem tovább, mintha mi sem történt volna. Lehet, hogy vannak gyümölcsök, de a talentum az nem kamatozik. Az nem kamatozik. Tudta ugyan az Úr akaratát, ez az egy talentumos szolga, de ahelyett, hogy kamatoztatta volna, inkább elásta. Pedig mindannyian arra kapjuk a talentumot, hogy kamatoztassuk. És az a csodálatos ebben, hogy azért kapjuk, mert az Urunk bízik bennünk. Ahogy ennél a példázatnál is, amit a Máté 25-ben volt. Az Úr bízott bennük, hogy jó fognak vele sátorkodni. Ezt a bizalmat újra és újra tegyük oda a szívünkre. Ezt a bizalmat tegyük oda, hogy ezzel élünk-e, kamatoztatjuk-e. Végezetül hadd hozzak ide az 1 Korintus 2.11-től kezdődően egy igét, ami mindannyiunk számára bátorító, és mindannyiunk számára egy olyan fajta biztatás, ami azt mutatja, hogy olyan dolgot kaptunk Isten Szent Szellemével, amit a világ nem kaphat meg. 1 Korintus 2.11-től olvasom, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkinek dolgait, mert azokat bolondságnak tekinti, és megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli el, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatait, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Milyen csodálatos dolog az, hogy Szent Szellem egy olyan ajándékot kaptunk, amivel betekinthetünk abba a misztériumba, abba a titokba, ami az Urat lengi körül. És tudjuk azáltal, hogy ahogy Krisztus halálakor a kárpit ketté szakadt, mi bemehetünk a Szentek Szentjébe. Világosan, érthetően láthatjuk, és tapasztalhatjuk, és megérthetjük az ő lelke által mindazt, ami ki akar nekünk jelenteni. És olyan jó tudni azt, hogy ez békességet adhat. Békességet adhat. És ez nem egyenlő a világ békességével. Ezt nem úgy adja, mint ahogy a világ adja. Ez valódi békesség lehet. Adja az Úr mindannyiunk számára, hogy Isten Szent Szelleme így tudjon munkálkodni az életünkben, ilyenfajta örömmel, ilyenfajta odaadással, ilyenfajta rajongással, és ilyenfajta bizonyossággal tegyük meg azt, mindazt, amire ő indít minket. Amen.